Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelkiismeretüket? Krajewski bíboros visszatér szülővárosába, Lodzba. Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest, a pápai ház szónokának második nagybőjti elmélkedése, második rész. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelkiismeretüket? 14. Leó pápa pénteken audiencián fogadta az apostoli penitenciária által évente szervezett 36. belső fórum kurzus részvevőit. A tanfolyam a papoknak és a szeminaristáknak bővített képzést kínál a gyónás szentségével kapcsolatos kérdésekben, és általában pápai audienciával zárul. A leendő gyóntatókhoz intézett beszédében Leó pápa a gyónás erejéről elmélkedett az emberi család békéjének és egységének előmozdításában.
Verrebbe da chiedersi, quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati hanno l'umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza e di confessarsi?
Feltehetjük a kérdést. Vajon azok a keresztények, akik komoly felelősséget viselnek a fegyveres konfliktusokban, rendelkeznek-e az alázattal és a bátorsággal ahhoz, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot tartsanak és gyónjanak, tűnődött Leó pápa. A gyónás szentsége az egység laboratóriumát kínálja, mivel helyreállítja az egységet Istennel és megszentelő kegyelemmel árasztja el a bűnbánót. A gyónás arra is tanítja az embereket, hogy egységben éljenek egymással és az egyházzal, építve arra a belső egységre, amelyet helyreállít számunkra. Az Istennel, az egyházzal és önmagunkkal való egység dinamikája előfeltétele a népek közötti békének, hangsúlyozta Leó pápa. Csak a kiengesztelődött ember képes fegyvertelenül és lefegyverző módon élni. Azok a keresztények, akik leteszik a büszkeség fegyvereit, és hagyják, hogy Isten megbocsátása megújítsa őket, a megbékélés eszközeivé válnak a mindennapi életükben, mutatott rá 14. Leó. Ugyanakkor az Istennel kiengesztelődött emberek könnyebben felismerik a féktelen fogyasztás beteljesületlen ígéreteit, és az igazságtól elszakadt szabadság frusztráló tapasztalatát. Az isteni irgalmasság által Krisztus felébreszti bennünk a befejezetlenségünk érzését, felszínre hozva egzisztenciális kérdéseket, amelyek segítenek felismerni, hogy csak maga Krisztus tud teljes mértékben válaszolni legmélyebb vágyainkra. Isten emberré lett, hogy megmentsen minket, és ezt azáltal is teszi, hogy a vallásos érzékünket neveli. Az igazság és a szeretet utáni kioldhatatlan vágyat, hogy befogadhassuk azt a misztériumot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk, fejtette ki Leó pápa a jövendőbeli gyóntatóknak. A gyónás szentségének fontosságáról szólva, 14. Leó felidézte az egyház ősi teológiai felfogását a gyónásról, amely az idők során fejlődött, és megköveteli minden katolikustól, hogy évente legalább egyszer vegye fel ezt a szentséget. Ugyanakkor a pápa rámutatott, hogy sokan nem fordulnak ennél gyakrabban az egyház irgalmának végtelen kincséhez, ahelyett, hogy a hit és a szív egyszerűségével járulnának a gyóntatószékhez, hogy befogadják az Úr ajándékát. Leó pápa arra kérte a jelenlegi és leendő papokat, hogy legyenek tudatában nagy felelősségüknek, hogy a gyónás szentsége által ajánlják fel Isten megbocsátását. Utalt arra a számos papra, akik a gyóntatószékben váltak szenté, köztük Viennei Szent Jánosra, Mandics Szent Lipótra és újabban pietrelcinai Szent Pió atyára és boldog Szopocskó Mihályra. Ahogy a szentségi gyónás építi az ember belső egységét, úgy építi magát az egyházat is, új energiákat adva neki a társadalommal és a világgal való kapcsolattartásra, emelte ki Leó pápa. Végül arra buzdította a gyóntatókat, hogy maguk is hűséges álhatatossággal vegyék fel a bűnbocsánat szentségét, hogy az isteni irgalmasság szolgáivá válhassanak, amelynek ők az elsődleges kedvezményezettjei.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lotszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből. Helyét a színódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A 62 esztendős Konrád Krajewski bíboros tehát visszatér szülővárosába, Lodzba, ahol 1982-ben az egyházmegyei szemináriumot végezte. A lublini II. János Pál katolikus egyetemen szerzett teológiai diplomát. 1988-ban szentelték pappá, majd Rómában a pápai Szent Anzelm liturgikus intézetben, végül az Aquinói Szent Tamás pápai egyetemen liturgiából doktorált. Ezután a Szent Széknél teljesített szolgálatot, többek között, mint a pápai liturgikus szertartások hivatalának munkatársa. 2013-ban Ferenc pápa kinevezte pápai alamizsnássá és beneventui címzetes érsekké, ezt követte ugyanabban az évben püspökké szentelése. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. 2022-től mostanáig a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusa, az apostoli alamizsna hivatal vezetője volt. 28 éven át szolgált 4 pápát. Szent II. János Pál mellett volt élete utolsó 7 évében, amikor már beteg volt. Aztán 16. Benedek, Ferenc pápa következett, és végül 10 hónap Leó pápával, sorolja a vatikáni médiának a lengyel bíboros, aki örömmel készül hazatérni szülővárosába. Sok mindent megtapasztalt, mert minden egyes pápa valami újat adott az egyháznak, máshová helyezte a hangsúlyt. Krajewski bíboros hálás, amiért legjobb éveit a világegyház missziójának és szeretetének szentelhette, emberileg és lelkileg is gazdagodott a szegények közelében. 13 órán át hallgatta Ferenc pápát a repülőgépen, amikor a riói ifjúsági világtalálkozóra utaztak. Elmagyarázta neki, mi lesz a dolga alamizsnásként. Azt kérte tőle, hogy aludjon a szegényekkel, járjon ki a Vatikánból, és a nap végén mindig legyen üres a számla, amit a karitatív célokra szántak. Ha nem tudod, mit tegyél, kérdezd meg az urat, hogy ő mit tenne a helyedben, tanácsolta nekem Ferenc pápa. Sok hibát is elkövettem, de mindig jóhiszeműen cselekedtem, és a pápa mindig megértette és megbocsátott, vallja be a bíboros. Az új megbizatásról, ami rávár, a főpásztor elmondta, hogy Leó pápa finoman megkérdezte tőle, hogy akar-e menni, hogy el akarja-e vinni a helyi egyházba az egyetemes egyházban megérlelt tapasztalatát. Jó szívvel elfogadtam, mert az egyház java a hívek közelében születik. Nagy az egyházmegyém, 2,5 millióan lakják, készen állok a szolgálatra. Soha nem hagytam el Lengyelországot, mindig az emberek között maradtam, és kis nosztalgiát is éreztem, mondta még el Krajewski bíboros, akit a szegények csak Don Corrádónak hívtak, és akiknek hálás, mert megtanították neki, hogyan olvassa az evangéliumot, és élje meg új módon.
Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest. A pápai ház szónoka. Második nagybőti prédikációjában Pazolini atya a testvériség témáját elemezte, amelye mind nagyobb szeretetből születik meg, a jelenben hat, az örök élet távlatában. Annak a felismerése, hogy Káin esetleg bennünk lakozik, nem az út vége, hanem a kezdete. Káin elutasítja, nem éli a testvériséget, mert az neki kihívás. A mi hétköznapi káinságaink kifinomult formában jelennek meg, beszükítjük a másik életterét, figyelmen kívül hagyjuk, jelentéktelenné tesszük. A Kapocinus szónok Szent Ferenc egyik leveléből idézett, aki egy megfáradt és elkeseredett szerzetes előjárót buzdít a ferences rend gyors növekedése miatt támadt nehézségek kezelésére. Ferenc meglepően azt ajánlja, hogy ezt a küzdelmet tekintse olyan helynek, ahol igazán követheti Krisztust, és így még az akadályokban és a sérelmekben is lássa meg a kegyelem lehetőségeit. Akik akadályoznak abban, hogy szeresd az Úristent, tekintse kegyelemnek. Szeresse azokat, akik így tesznek, ne követeljen tőlük semmit, csak azt, amit az Úr ad neki. Éppen ebben szeresse őket, és ne várja el tőlük, hogy jobb keresztények legyenek. Ilyen módon a testvériség már nem elviselendő probléma, hanem az a hely, ahol lelki életünk igazolást nyerhet. Ha egy vétkes testvér erre szemedbe néz, ne távozzon úgy, hogy ne érezze a megbocsátásod. Ami az aggódó előjárónak akadály volt, Ferenc számára az Istennel való találkozás legigazibb helyévé válik. Ezek nem balesetek az útjainkon, hanem ösvények, amin keresztül megismerjük az evangélium logikáját. Példaként idézi a Kapucinus szónok Pál apostol Filemonhoz írt levelét, akinek Onezimus nevű rabszolgája, ami azt jelenti, hogy hasznos, megszökött tőle. Onezimus a fogoly Pálhoz menekül, aki Krisztushoz téríti, megkereszteli, majd visszaküldi volt gazdájához, de immár nem rabszolgaként, hanem tényleg hasznos, sőt szeretett testvérként. Meglepő Pál apostol döntése, mert ő nem kötelezi a gazdát rabszolgája felszabadítására, hanem a döntést Filemonra bízza. Az ősegyháznak ez a példája a kapcsolatok megújításával a keresztény testvériséget ápolja. Amikor a kapcsolatok megromlanak, esetleg megszakadnak és a közösség megsérül, akkor az evangélium elsősorban nem a jogok védelmét javasolja, hanem a legjobb és mindig lehetséges jó keresését, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a másikban már ne ellenséget vagy adóst, hanem az Úr által szeretett testvért ismerjük fel. Ez lenne a kereszténység lényege. De vajon lehet-e jobban szeretni? Tette fel a kérdést a szónok. Sokszor a látszat szintjén jól mennek a dolgok, családban és szerzetes közösségekben, ám sejtjük, hogy a külső nyugalom mögött nincsenek meg az igazi és mély kapcsolatok. Az idő múlásával sok minden rossz dolog felhalmozódhat a szívünkben, sértő szavak, elhamarkodott ítéletek, bántó tekintetek, melyek teherré válnak. Szent Ferenc kéri, hogy ne maradjunk ezen a törékeny talajon és próbáljuk meg újrakezdeni. Kapcsolataink ugyanis a szabadság kötelékén alapulnak, nem a szimpátián vagy a rokon szemben, hanem Isten választásán, aki arra hívott minket, hogy testvérként éljünk együtt az egyházban. A lelki testvéreknek jobban kell szeretniük egymást, mint a csak vérségi kapcsolatok közösségének. Ehhez nagy bátorság kell, hogy a kapcsolatok felszínén túllépjünk, szembenézve a konfliktusokkal. Ez csak akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a kapcsolatunk. Ezt maga Jézus magyarázza meg a Márk evangélium egyik apró mozzanatában, amikor az övéi, köztük az anyja is keresik őt, akit éppen sűrűn körülvesznek a hallgatói. Rájuk mutatva hangzik a válasza, íme az én anyám, íme az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát teljesíti, az nekem testvérem, nővérem és anyám. Ez nem a természetes család elutasítása, mert Jézus valami mélyebbet tár fel. Létezik egy kötelék, amely erősebb a vérségénél, stabilabb a rokonságnál, hitelesebb a szimpátiánál. Ez a kötelék az atya akaratának közös cselekvéséből születik. A lényeg nem a születés, a származás, a jellem, hanem a közös választás. Isten szavára hallgatva élni. Jézus így új alapra helyezi a családot, amelyben dönti a vele való kapcsolat és az ő szavára figyelés. Mindennek nagyon is konkrét következményei vannak az egyház életére nézve. Egy keresztény közösség, egy szerzetesi testvériség, egy plébánia elsősorban nem rokoni vagy közös eszmei alapon kiválasztott emberi társulás. Ellenben olyan gyülekezet, amelyet Isten szava hív egybe, és ez megelőz mindent, egyúttal pedig lehetővé teszi az együttlétünket. Ezért a testvériségünket nem mi építjük fel, hanem ajándékként odafentül a kapjuk, összegezte a pápai házszónoka. Pontosan ezért kell táplálni és védeni, mindig visszatérve a lélek forrásához és a Krisztussal való élő kapcsolathoz. Amikor ez a forrás elhomályosul, amikor az ima rutinná válik, amikor az ige már nem érint meg minket, amikor a szentségeket anélkül ünnepeljük, hogy a szívünk is részt venne bennük, még a testvéri kötelékek is lassan elhalványolnak. A formák megmaradnak, de a lényeg gyengül vagy elveszik. Az igazi élet nem építhető újjá a kapcsolati technikákkal vagy a jószándékú erőfeszítéssel. Csak úgy fedezhető fel újra, ha visszatérünk, hogy Krisztus tekintete elérjen minket. János apostol első levelének egy mély mondata segít minket ennek megértésében. Abból tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük testvéreinket. Nem azt mondja, hogy azért szeretjük testvéreinket, mert átmentünk a halálból az életbe, mint az új élet automatikusan létrehozna ezt a fajta szeretetet. Szinte az ellenkezőjét állítja. Éppen a testvéreink szeretetében ellenőrizhetjük, hogy Krisztus húsvétja valóban munkálkodik-e bennünk. A megtapasztalt testvériség így válik azzá a helyé, ahol a keresztség megmutatja, hogy valóban gyümölcsöt tereme. Utolsó nagy gondolatmenetében Pasolini atya azt tanácsolta, hogy éljünk mindig az örök élet távlatában. Húsvét adja a testvéri kapcsolataink próbáját. Ahogyan testvéreinkkel bánunk, meghatározza, hogy valóban átmentünk ki a halálból az életbe. Gyakran úgy képzeljük el a Krisztusban való életünk feltámadását, mint egy olyan eseményt, amely csak a jövőre vonatkozik. Valójában már most megkezdődik, és abban ölt testet, ahogyan a kapcsolatainkat megéljük és megtanulunk szeretni. Mi is sokszor hajlamosak vagyunk akadálynak tekinteni azt a testvért, aki megbánt vagy kihívás jelent számunkra, aki távol áll a gondolkodásmódunktól, odáig menően, hogy szinte ellenségként érzékeljük. Ferenc azonban megfordítja a nézőpontot, maga a személyi vállalat azzá ponttá, amelyen keresztül Isten megnyit minket az örök életre. Ez a meglátás alaposan felforgatja természetes gondolkodásmódunkat, mert mi azt hiszük, hogy az Istenhez vezető út elsősorban a másokért tett jótól függ. Ferenc azonban arra hív minket, hogy másképp lássuk a dolgokat. Néha a megtérésünk éppen abból fakad, amit mások tesznek velünk még akkor is, ha megbántanak, vagy próbára tesznek minket. A testvéri élet nem csak jó tettekből áll, hanem félreértésekből, sebekből és küzdelmekből is. Valójában az örök élethez való hozzáférés legjobb lehetőségei éppen akkor találhatók meg, amikor megsebesülünk. Ezekben a pillanatokban lemondhatunk az erőszakról, és helyette a megbocsátás útját választhatjuk, hagyva, hogy Isten szeretete megnyilvánuljon és beteljesedjen bennünk. Ez jelentősen kiszélesíti a látókörünket. A mindennapi életben a testvériség kihívásai terhesek lehetnek. Éppen ezért soha nem szabad szem elől téveszteni az örök élet táblatát, mert akkor bizonyos kihívások teljesen elfogadhatatlanná válnak. A testvériség témája nem csak az egyház életét érinti, hanem az egész emberiség legmélyebb vágyát is. Minden korban és kultúrában az emberek közötti végre megbékélt együttélésről álmodtak. Ez a vágyakozás áthatja a népeket, a nyelveken, kultúrákon és vallási hagyományokon túl is. Mi, akik hívők vagyunk Isten fiában, aki testé lett, egyszerű és alázatos meggyőződéssel valljuk, hogy az egyetem és testvériség csak akkor válik lehetségessé, ha az ember újra felfedezi nyitottságát a transzcendensre, az Istenre. Zárt a második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.